A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5:41, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Lassan feléled a természet, a méhek és más beporzók megkezdik a szorgos munkát azért, hogy élelem kerülhessen az emberek asztalára. A változékony, szeszélyes, kiszámíthatatlan időjárás, valamint a felelőtlen gazdálkodás miatt bizony sok helyen veszély fenyegeti a méh populációt és a beporzókat. Pedig illene odafigyelnünk rájuk, hiszen a finom méz mellett az élelmiszereink javát is nekik köszönhetjük, hiszen beporzók nélkül nem lenne ennyiféle gyümölcs, zöldség. Beporzókról, méhekről, méhészetről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Hatos György, székelykeresztúri méhész, a Székelygazda Szervezetek Egyesületének falugazdásza. Tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal, hogy március 10-e a beporzók napja. Miért fontos odafigyelnünk rájuk, illetve melyek a legfontosabb beporzók, ami röpköd és kicsi, az mind beporzó, ugye?
Rengeteg olyan rovarunk van, amik ugye beporzás végez, ebből ugye bár a méhek és a méhszabásúak az egyik legfontosabb ebből kifolyólag, és most mi főképpen ebből kiemelnénk ugye a szakmából adódóan is, ugye bár a méheket, mind beporzókat, de egészen onnantól különböző szúnyogfajták, légyfajták, darásfajták, egészen a denevérekig felölelve rengeteg olyan élőlényünk van, amelyek a világporral vagy világnak bizonyos részeivel táplálkozik, és azok is mind beporzást végeznek.
Valóban drasztikusan csökkent a számuk? Ezt látjuk is azért.
Sajnos az a helyzet, hogy folyamatosan drasztikusan csökken, hogyha megnézzük így most nagyba, ugyebár az őserdőknek a folyamatos pusztulását, az erdőknek a pusztulását, erodálását, vagy a mezőgazdaságnak az intenzív művelését, akkor mind sajnos azokat, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy kiszorulnak bizonyos szinten ezek az élőlények a megfelelő életciklusukból, és ebből kifolyólag egy olyan élhetetlen körülmények közé kerülnek, amelyek ugyebár nekik hosszú távon ezek mind kellemetlenek, és még nem is beszéltünk arról, ugyebár folyamatos vegyszerhasználatokról, amelyek nem csak akkor, amikor például kijuttatjuk mi azt a gyomírtót, vagy rovarölőszert, vagy például a gombaölőszerek is, hogyha különböző legtöbbnél úgy van, csak most megjegyzem zárójelbe, hogy magára nem pusztítja el például a méheket a gombaölőszer, vagy a rovarölőszer, hogy nem letális a dózis, amikor kijuttatódik, de ha kettő kombinálva juttatódik ki, akkor utána sajnos az is problémát okoz és pusztulást.
Rájött az emberiség, hogy valamit másképp kellene csinálni, például az Európai Unió közös agrárpolitikájában vannak olyan előírások, amelyek kiemelt figyelmet fordítnának a beporzókra és védelmükre, hiszen itt lenne az idő odafigyelni azt.
Igen, szerencsére már vannak mozgolódások, és mi is ezeket a dolgokat mind azért csináljuk, és ugye a beporzók napját is 2018-ba hozták létre, 2018-tól errefele ugye van ez a nap, és ez is mind azért van, hogy felhívjuk ezekre a rovarokra, felhívjuk a figyelmet, és azokra a lehetőségekre. Ugye hát, hogyha megnézzük az elmúlt esztendőkben, az agrárpolitikának is rengeteget változott a nézete, és láthassuk azt, hogy a különböző a támogatási rendszernél is ugye folyamatosan erdősávoknak a telepítése, vagy olyan helyeket fennhagyni bizonyos százalékot a területekből, amelyek ugye pont ezeket a célokat próbálnál szolgálni.
Igen, de most mit tegyünk akkor, hogyha városban például sok a szúnyog, és látjuk a nagyvárosokban, hogy évente egyszer-kétszer az önkormányzat kemény pénzeket fizet ki azért, hogy a szúnyogokat írtsák. A szakember szemével jót tesznek? Az embereknek jót tesznek, hiszen sokszor tele van a város.
Igen, az embereknek effektíve per pillanat jót tesznek. Én mindenféleképpen azt javasolnám, és azokra a tényezőkre kellene megfelelőképpen odafigyelni, hogy azoknak a szúnyogoknak oda, hogy fel tudjanak szaporodni, oda egy élőhely kell. És azokat az élőhelyeket nézném még én meg legelőször, és azokat vizsgálnám meg, azokat az élőhelyeket, ahol ezek ugyebár fel tudnak szaporodni. És azoknak, hogyha a megfelelő kezelés történne, akkor már nem tudnának ezek úgy elharapózni. Vagy például ugye folyamatosan mi próbálunk egy szegmensre fókuszálni, nem pedig az egész biodiverzitásra ebből kifolyólag, és az történik, hogy ugye mi kiírtunk úgymond egy fajt, és arra, amelyik többi faj rá van épülve, teszem fő fecskék, vagy más madarak, vagy élőlények, azok ugyanúgy utána a sérülést szenvednek. Például Kínában jó pár esztendővel ezelőtt ugye történtek azok a dolgok, hogy kiirtottak volt különböző fajokat, és oda vezetett ez, hogy most kézzel porozzák be például a gyümölcseket, az almát például azért, hogy effektíve termésük legyen, mert az egész biodiverzitást ökoszisztémát összegabaitották, és akkor most ebből kifolyólag óriási problémák vannak.
Bár a természetnek van egy regenerálódó
szerepeid. De kéne hagyjunk nekik lehetőséget, hogy tudjunk regenerálódni, hogyha ugye ezeket mi nem adunk lehetőséget neki. Régebb is például azért volt az, hogy ugaroltattak. Bizonyos területeket szabadon hagytak, azt ott nem művelték abba az esztendőbe, azért, hogy az alatt, az idő alatt akkor tudott regenerálódni, vagy fel tudtak különböző olyan kártevők, vagy olyan élőlények szaporodni, amelyek a másikot fagocitálták, elfogyasztották, és abból kifolyólag ugye akkor nem volt probléma. Vagy ugye azért van létrehozva például a vetésforgó is a mezőgazdaságban. Hogy egy folyamatosan cserégessük a területet különböző növénykultúrákkal, azért mert akkor ha megvan annak a növénykultúrának, melyek azok a kórokozói kártevői, és a másiknak már nem azok a kártevői, és akkor, hogyha nincsen azoknak megfelelő táplálék, akkor azok egy idő után el fognak pusztulni.
Igen, hát
legyérül akkor ezek a populáció.
A természetes megoldások, amivel az ember mindig beavatkozik.
Kellene gondolkozzon rajta.
Igen, mit csinálnak ilyenkor a méhek, amikor a nappali hőmérséklet mondjuk megközelíti a 20 fokot, de hajnalban azért még gyenge fagyok vannak. Mit csinálnak ilyenkor a méhecskék?
Hát a méhek ilyenkor már javába élik az életüket, főleg itt a vásárhely, meg a most már Fencsík környékén is, most már az elmúlt napokban még Gyergyóban is megtörténtek a tisztuló repülések. Ez úgy kell elképzelni, hogy ugye ősszel, amikor a hőmérséklet lezuhan 10 Celsius fok alá, akkor attól arrafelé a méhek már nem járnak ki a kaptárból. Akkor bent vannak, fűrbe húzódnak, és ott bent végzik el a tevékenységüket. És úgy kell elképzelni az egészet, hogy addig például ők nem repülnek ki, nem is ürítkeznek. Olyan is van, hogy ugye 3 hónapig is például a gyergyői zóna az egyik ebből a szempontból legextrémebb, hogy ott leghidegebb zóna, arra akarok rávilágítani, és ott melegedik föl legkésőbb. Amikor 12 Celsius fokra már fölmelegedik, 10-12 Celsius fokra fölmelegedik a hőmérséklet, akkor repülnek ki először a méhek, akkor van meg a tisztuló repülésük, és onnantól lehet például a méhekkel már foglalkozni intenzívebben. Azt jelenti, hogy onnantól már lehet nekik plusz élelmet adni, vagy akkor onnantól már különböző műveleteket is ugyebár lehet a kaptárba is végezni. De addig, amíg például ezek a tisztuló repülés nem történik meg, addig nem javasolt. Lehetnek extrém körülmények az, hogy most tényleg egy egér bement a kaptárba, és megzavarta őket, vagy nagyon kevés az élelmük, lássák azt, hogy fel vannak jövő a kaptárnak a tetejére, már a kereteknek a tetejére, és nincs megfelelő mennyiség élelmük, akkor esetleg lehet beavatkozni, akkor vagy egy tápanyagot akkor még ugye lehet nekik adni, de addig semmiféleképpen nem javallott. Sőt, addig a cukorlepényekből is nem javallott például adni nekik olyan cukorlepényt, amely például fehérjét tartalmaz. virágport, vagy más ilyen táplálékkiegészítő fehérjét. Azért, mert akkor abban a helyben őket arra serkenti, az a fehérje, elindul a garatmirigye működése, és arra serkenti őket, hogy az anya neki fogjon petélni. És ahogy neki fog az anya petélni, minél jobban kiterjed a petélés, annál inkább beindul a kaptárban az élet, annál több tápanyagra van szükség, tápanyagra, vízre van szükség, és ha kint a hőmérsékletek még nem megfelelőek, hogy azt ott ugye a méhek be tudják vinni, ha a méhész valamilyen más a lehetőségekkel nem tudja pótolni, mert ugye rafináltak a méhészek, és bent úgy kell elképzelni, hogy plusz itatókat raknak föl a kaptárra, meg csepegtetőrendszerrel itatórendszert csinálnak nekik, meg minden ilyen lehetőséget próbálnak ők is kihasználni azért, hogy minél inkább fejlődjenek, és mire a hordás kezdődik, például most beszélünk az első nagyobb hordásra, repcevirágzásra próbálják úgy főkészíteni a méheket, hogy azok már teljes populációval rendelkezzenek, és már akkor tudjanak megfelelőképpen hordani.
Talán már elfelejtették a méhészek, hogy vannak kemény fagyok télen, de ezen a télen volt néhány hideg, fagyos nap. Ilyenkor kell különös figyelmet fordítani a méhekre, vagy a nagy fagy kár tehet bennük?
Az érdekes az, hogy a méheknek télen, amikor vannak ezek a nagy fagykárok, ez a tél, ami most volt, ez jó. Sőt, mi ennek örvendünk, hogyha vannak ilyen telek, hogy tényleg hideg is van, hó is van. A hóval ugye lesz nekünk csapadék, ami szép lassan olvad el, be tud szivárogni a talajba, és onnantól szép, nyugodtan, lassan, akkor ugye a természetnek is sokkal könnyebben tud megújulni. A hideg pedig a méheknek, azoknak abban az időperiódusban, amikor nincsen fiasítás, akkor effektíven nem árt. Én mindig jó magam úgy szoktam csinálni, hogy akkor fogok neki szépen én a becsomagolásának a méheknek, amikor már a tisztuló repülés megtörtént. Na onnantól akkor már az anya kezd fiasítani, vagy ugye most már vannak olyan lehetőségek, hogy különböző eszközöket használunk, beteszünk a kaptárba, és az nekünk folyamatosan onnantól mutassa a hőmérsékletet. És amikor látjuk azt, hogy ilyen 24-28 Celsius fok között volt úgy nagyjából az egész téli hőingadozás, ami benn volt a kaptáron belül, amikor látjuk azt, hogy az idén például január 24-e volt az az intervallum, amikor a hőmérséklet onnantól megugrott és felment 34-35 Celsius fokra, akkor onnantól akkor látjuk azt, hogy a kaptárnak a belsejében akkor a fiasítás elindult, és onnantól az élet. És onnantól van az, hogy akkor mindenféleképpen érdemes akkor visszacsomagolni őket megfelelőképpen a méheket, és onnantól ezekre a dolgokra odafigyelni. Jó, persze, vannak olyan extrém körülmények, hogyha most tényleg nagyon-nagyon hideg zónába méhészkedik az illető, akkor már a kaptárak úgy vannak azok készítve, vagy dupla faluak, vagy egy réteg netszívóval például le van a kaptárnak a teteje is zárva. Mert a tél folyamán is folyamatosan a pára képződik, és akkor azt a párát akkor azt el tudja szívni. És azt akkor még a méheknek akkor az még nem jó. Utána pedig, ahogy elindult a fiasítás, akkor hogyha egy pára záró réteget beteszünk, egy nájlonfóliát, vagy vannak direkt a szigetelésnél használható ilyen kettős buborékos fóliák, akkor az attól arrafelé a hőt nem engedi, ugye bár visszatartja nekik a hőt is, meg visszatartja a párát is, ami a pára folyamatosan lecsapódik, és azt ott már vízként fiasításnak fel tudják használni.
A beporzó rovarokról, méhekről, méhészetről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Hatos György, székelykeresztúri méhész, a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének falugazdásza. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt ír egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, vannak vadon élő állatfajok, amelyek elkerülik a gyomírtót, vegyszerezett területeket, legelőket. Mi a helyzet a tenyésztett méhekkel, mennyiben jelennek meg a káros anyagok a méz minőségében, illetve a vásárló mi alapján válasszon, Ilona Zsanett írja. Szóval a sok vegyszer belekerülhet a mézbe?
A sok vegyszer effektíve úgy nem tud belekerülni, mert azokról a növényekről, ugyebár amire például most pont kifújódik, hogy akkor, amikor például egy kultúra virágzásban van, akkor nem volna szabad permetezni. Két olyan kultúránk van, ugye, amelyekről nagyobb mennyiségű nektárt hordanak, úgymond mézet készítenek a méhek belőle. Például itt nálunk a zónában az egyik a repce, a másik meg a napraforgó, amivel problémák szoktak lenni. Ezeknél is úgy kellene időzítsék a gazdák, a gazdálkodók, akik végzik ezeket a tevékenységeket, hogy ne virágzásba permetezzenek. Virágzásba effektíve tilos permetezni.
De nem is teszünk jót a növénynek sem.
A növénynek sem teszünk jót effektíve, de nem teszünk jót a környezetünknek se azzal kapcsolatosan.
Pláne a méheknek, ugye?
Hát pláne a méheknek, persze, de nem csak a méheknek, hanem az összes többi beporzónak is. Mert ez egy az egész. Itt sajnos nem tudjuk, mi azt tudunk külön választani, hogy most csak méhek, vagy csak egyik másik, mert egy. És egy föld van, ez alatt élünk mi, itt most nem lehet azt, hogy most mind Elon Musk, hogy majd aztán átmegyünk valahova máshova. Én úgy vagyok vele személy szerint, hogy ez az egy földünk van, és én itt akarok én élni, és én ezen akarok dolgozni, hogy ez megmaradjon. Visszatérve a hölgynek a kérdésére, vagy hogy adjunk megfelelő választ arra is, nem volna szabad akkor tényleg permetezni. Sőt, azok a permetszerek, azok a gyomírtóktól elkezdve egészen rovarölőszerekig, amelyek bizonyos szinten ilyen negatív hatásokat fejtenek ki, azok folyamatosan az elmúlt esztendőkben kivevődtek. Jó, Románia tudni kell azt, hogy az elmúlt esztendőkben még kapott derogálásokat. Ez azt jelenti, hogy még lehetőségeket kapott, én nem akarok más csúnya szót használni, arra, hogy azokat a stokkokat, amelyek benn vannak az országban, még elhasználják, de nem volna szabad már azokat se használják. Ugyanúgy értem ez alatt a csávázószereket, a rovarölőszereket, gyomírtószereket. A gyomírtószereknél van egy másik olyan, hogyha például a lepermeteződött egy parcella vele, akkor attól arra felé azt le is égeti azt a parcellát, akkor arra parcellára már például, akkor utána már akkor nem fognak például a méhek járkálni. De azt ott, most fáj kimondani, de azt ott, hogy például most teljesen semmi nem maradjon vissza a különböző vegyszerekből, sajnos az a baj nincsen. Az a baj nincsen, amikor kimutassák különböző olyan hatóanyagokat az északi sarkon a jegesmedvének a zsírjából, vagy a fókáknak a zsírjából, akkor hogy lehet kijelenteni azt, hogy például bárhol máshol, akkor ez nincsen. Ez sajnos mindenütt minden felelhető. Azért kell dolgozunk azon, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, még ha még csak mi magunk is kertjéről is szól a történet, és ha mindenki lelkismeretesen próbál tenni azért, hogy ezen a rendszeren változtassunk, akkor van lehetőségünk, és tudunk változtatni rajta.
Kezdődik a permetezési időszak a mezőgazdaságban, lassan erről beszélgettünk a zeneszám előtt. Mit ír elő a hazai jogszabály a méhek védelmében, illetve mit tapasztalnak, mennyire tartják be ezeket?
Most szeretnék pozitív lenni nagyon, ami azt illeti. Ugye előírja mindenféleképpen ugye a jogszabály azt, hogy virágzásban nem szabad permetezni. Abba az időszakban például, hogyha van nekünk egy olyan gyümölcsös, amikor például pont a méhek ugye járják, vagy azokon a területeken, ahol ezek járódnak, akkor csak vagy akkor a reggeli órákban volna szabad ezeket a munkálatokat elvégezni, vagy a késő esti órákban, amikor már ezek a rovarok például beporzók nem annyira aktívak, és akkor kellene ezeket elvégezni, ezeket a műveleteket. És persze jogszabály előírja azokat is, hogy melyik azok a hatóanyagok, amiket lehet használni, és mik azok, amiket nem szabad használni.
És nagyjából betartják a gazdák, mit tapasztalnak ezeket? Vagy inkább nem?
Én most most pozitív leszek, és azt mondom, hogy persze ők is arra törekednek, hogy betartsák. Sőt, azt is el kell mondani, és kell beszélni róla, hogy sok gazdatárs, mert ugyebár ők is gazdák, mi is gazdák vagyunk, mind a mellett, hogy mi a ringnek a két különböző sarkába állunk, ami azt illeti ebből a szempontból most, hogyha úgy közelítsük meg, ők is tudatában vannak, és kezdnek ráébredni arra, hogyha például a megporzáskor, hogyha ott vannak ezek a megporzó rovarok, vagy ott vannak a méhek, akkor az mekkora többletet tud nekik adni. Mi méhészek folyamatosan azon dolgozunk, és azt szeretnénk, hogyha a környezetünk és a gazdatársadalom is megérteni azt, hogy mi effektíve, mi csak jót szeretnénk nekik tenni, és együtt akarunk élni velük, és próbáljunk valamilyen kompromisszumokat keresni arra, hogy minél inkább gazdaságos legyen, és pozitív hatása legyen ezeknek az együttműködéseknek, úgy a méhészek javára, mind a nagy termelő mezőgazdászok javára. Ugyanis tudni kell azt, hogyha van több kísérlet csinálva azzal kapcsolatosan, hogyha oda menődik ugye vándoroltatása, megporzás céljából, vagy pedig a méhész szemben nézzük, akkor legeltetés szempontjából a méhekkel egy repceparcellára, akkor például 30%-kal nagyobb a termésmennyiség, mint azokon a parcellákon, ahol nem. Vagy például most itt egyik szapienciás diák is végzett egy nagyon szép, nagyon eredményes kísérletet. Például uborka magtermesztéssel foglalkozott, és azokon a parcellákon, ahol ugye méheket vittek oda a beporzás céljából, a magoknak a mennyisége nagyobb, jóval nagyobb lett, és a csiraképességük is például sokkal eredményesebb lett, mint azokon a parcellákon, ahol ezek nem történtek meg. És nekünk folyamatosan azon vagyunk, hogy oda kerültünk sajnos a méhekkel, meg a más beporzókkal, hogy szükség van arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis problémák vannak, és törekedjünk arra, hogy ezeket a problémákat valamilyen szinten próbáljuk mérsékelni, és a méhészek is ugye lehet hallani folyamatosan, úgymond lázonganak, lázadozunk, hogy a különböző mezőgazdasági támogatási rendszerekbe ők is úgy szeretnének egy bizonyos szegmest maguknak kiharcolni, hogy ők nem azt akarják mondani, nekik az jár, hanem fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy arra az áldásos tevékenységre, amit ők végeznek a beporzás által, vagy azokban a régiókban ott vannak. Ugyanis tudni kell azt ott, és már jó párszor ugye beszéltünk róla, és elmondtuk, hogy mézet vagy édesítőszert lehet hozni külföldről is. De azt ott a munkát, azt a tevékenységet, azt ott a beporzást, amit ugyebár most nem szeretnék neveket mondani, nem akarok senkit kiemelni, vagy senkit megsérteni, amit például Vásárhely térségbe, vagy Gyergyó térségbe, vagy Csík, vagy bármelyik más térségbe a méhészeink végeznek, az a biodiverzitásra, meg az ökoszisztémára, ami ott van, mekkora pozitív hatással van, és azáltal mekkora pozitív hatással van a mi életünkre is. És akkor ezeket szeretnénk kiemelni, és az úgy volna jó például, hogy nem az, hogy most pénzt kapsz, hanem elvégzel egy ilyen pozitív a környezetedre egy tevékenységet, és akkor azt ott értékelni. Nem pedig azt, hogy most szerencsétlennek most adjunk egy csontot.
Hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, János vagyok, és üdvözlöm a kedves meghívottját. Hát én azt szeretném elmondani, hogyha nem változtatnak a felügyeleti szerveken, tehát a felügyeleti dolgokon a méhekkel kapcsolatban, szép lassan oda fogunk jutni, mint Kínában. Hogy Kínában a gyümölcsfákat ugye egy nagy részét, most már mivel kipusztultak a megporzó méhek és a más bogarak, hát kézzel megporozzák be. Hát én nem szeretnék azért ide jutni, ez az egyik dolog. A másik pedig, ugye elmondta a kedves meghívottja, hogy hát mekkora haszon van abból a méhek munkájában, ez valóban így van. Léteznek országok, ahol a termelők szerződést kötnek a méhészekkel, a virágzás idejére, hogy vigyék oda a méheket megporzásra, és ezért fizetnek szállítást, meg más juttatást juttatnak a méhészeknek. Nem, hogy pontosan akkor, amikor a legnagyobb virágzás van, akkor permetezünk, mert sajnos, úgy, ahogy elmondja a kedves meghívottja, itten még nagyon sokan úgynevezett nagy gazdák és nagy termelők, hát tesznek rája arra, hogy nekik ezt le, abban az időszakban nem volna szabad. Mert hát nincs felügyelet, nincs büntetés, kellő büntetés, és nem törődnek el, hogy mekkora kárt okoznak, nem csak a méhésznek, hanem saját magának is.
Igen.
Tehát saját magának is nagy, hogy is. Tehát ezen kéne változtatni, hogy ez ne történt szedjen meg, hogy a méhek kipusztuljanak. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Igen, pont erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezért volt az, hogy a Gyogási úrnak is az ötlete, hogy a mai napot ezzel töltsük el, és felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy igenis vannak ezek a problémák, és hogyha nem beszélünk róluk, akkor olyan mi, hogyha nem is lenne. Nekünk folyamatosan azon kell dolgozzunk, hogy igenis legyen. Azon kell dolgozzunk, hogy azokba a park részekbe, ahol lehetőségünk van, önkormányzati szinten, vagy iskola szinten, vagy kisebb közösségi szinten is rovarhoteleket elhelyezzünk, hogy azokkal is lássák azt, hogy igenis ott vannak ezek a körülöttünk, ezek a rovarok, még akkor is, hogyha nem mindig látjuk őket, és lehetőséget biztosítjuk nekik az életre. Mert hogyha ők, nekik biztosítunk az életre egy lehetőséget, az lehet, hogy pont az a rovar lesz, amelyek legközelebb befogja önnek a gyümölcsfáját, vagy a kertjében bármelyik zöldségét porozni, és azáltal már egy az ön számára úgymond hasznot, egészséges termés biztosított, amivel ugye tovább tudjuk ezt a földet gazdagítani.
Igen, és hát reméljük, hogy nem jutunk oda, hogy János is mondotta, hogy majd fizessenek a méhészeknek, hogy oda vigyék. Szóval, hogy legyen annyi természetes beporzó, hogy ne legyen verseny a méhész.
Igen, méhekért. Most az a helyzet, hogy folyamatosan ugye mindenki próbál ebbe a globalizált világba egy megfelelő helyet magának kiharcolni, és azért vannak folyamatosan ezek a lehetőségek is. Például az úriember ugye például Amerikában van, hogyha most előhozzuk azt, hogy ott vannak a nagy pisztáncia ültetvények, vagy a mandula ültetvények, hogyha azokra nem vivődik, úgy kell elképzelni, azok több száz, ezer hektárok csak abból az egy kultúrfajtában vannak, és ha nem vivődik oda valamilyen olyan rovar, ami ezeket tud segíteni a beporzásukba, akkor azok nem lesz termés. Már ott ugye ezek ki vannak alakulva, ezek nagy gazdasági dolgokról beszélünk. Vagy például a most rengeteg az üvegházak. Az üvegházaknak is rengeteg olyan növényfajtánk van, amit üvegházban termesztődik, de oda, hogy minél jobb például termés átlag elérődjön, oda is különböző rovarokat kell betelepíteni a magába az üvegházakba, azért, hogy a megporzás az rendben legyen és fejlődjön.
Lesz idén Nektária Méz Fesztivál?
Igen, az idén is készülünk a Nektária.
Bár a tavalyi termés azért nem volt túl
hát tavaly
jó.
Termés nem, hát aztán a tavaly egy kivételes esztendő volt, visszaesésünk volt, tavasszal volt egy óriási fagy, ami rányomta a bélyegét az egész éve, sőt, amiről ugyebár nem beszéltünk a mai nap folyamán, volt egy óriási mélypusztulás is például a tavaly télen, amit két héttel ezelőtt Eszterneken, ugye dr. Hegedűs Dénes professzor úr nagyon szépen felvázolta nekünk azokat a problémákat, amiért kialakult ez a helyzet, és hogy mikre kell odafigyelni a méhészeknek is, például pont ezzel kapcsolatosan, hogy ne legyenek azok akkora mély pusztulások. Mert ha megnézzük, mondjuk most ez a tavalyi ősz, meg a tél az hogy most jó volt, rendben volt csapadékunk. Azelőtt van esztendőkben, sajnos két esztendőben és egymás után az ősz nagyon száraz volt, és abból kifolyólag, hogy nagyon-nagyon száraz volt az ősz, nem volt virágpor össze. És a méhek nem tudtak megfelelőképpen felkészülni a télre. Oda nekik is táplálékra van szükségük, az egyik ugye legnagyobb, legfontosabb a fehérjeforrás, azt ugye a virágporból szerzik be, és nem tudtak megfelelőképpen a térre felfejlődni, felkészülni. És ebből kifolyólag ugye akkor a méheknek van egy olyan tulajdonságuk is, hogy a méhek el vannak idősödve, akkor nem, egy idő után el fogják hagyni a kaptárat. A fűtbe nem fognak visszamenni, nem fognak visszahúzódni, hanem kivonulnak a kaptárból, és a család úgymond elnéptelenedik. Főleg, hogyha ősszel is ugye nincsen ugye virágpor, fehérje, nem tudják a fiasítást etetni, populáció nem tud megfelelő szintre visszafejlődni, és akkor már eleve egy kisebb populációval van a méh család. Erre, hogyha még rájön ugyebár egy atkafertőzés, egy magas atka populáció, és ugye az folyamatosan kezdi bombázni a méheket, és még meg is fertőzi még valami vírussal, vagy valamelyik másik problémával, akkor onnantól akkor annak a családnak sajnos tavaszra már akkora lesz a populációja, hogy összeomlik, és onnantól már nem lehet felállítani, és akkor onnantól sajnos akkor az első hideg, amikor neki fogott petélni az anya, nincs meg a populáció, ami magát szinten tartsa, hőmérsékletet megfelelőt tartson, azt a 34-35 Celsius fokot, és akkor onnantól sajnos az a halálra van ítélve az a család.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Hatos György, székelykeresztúri méhész, a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének falugazdásza volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Szívesen, köszönöm a lehetőséget.